Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Amen. Isten igéjét ezen a mai vasárnapon a gyülekezetnek János első leveléből olvasom. János első levelének negyedik részéből, a 7-től a 21-ig tartó verseket a gyülekezet ülve hallgassa figyelmesen. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük, és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Így olvashattuk Isten igéjét János apostol leveléből. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk! Olyan nagyszerű dolog megállni itt előtted. Olyan nagyszerű dolog az, hogy te időről időre elkészíted számunkra a te mondandódat. Olyan jó, Uram, tudni azt, hogy bárhonnan is jövünk, bármilyen napok, hetek, hónapok állnak mögöttünk, nálad, a te jelenlétedben, a te közösségedben mindig megújulhatunk. Te mindig elkészíted számunkra mindazt, ami szükséges nekünk. Még akkor is, ha mi magunk nem is mindig tudjuk, hogy mire van igazán szükségünk. Uram, te látod a mi lelkünket, látod a mi életünket. Te tudod, hogy kinek mozgalmas, fájdalmakkal teli, vagy nyomorúságos volt ez a nyár. Te tudod, hogy egyen-egyenként mit hordozunk a szívünkben? Örömöket, kedves emlékeket, vagy csalódásokat, vagy szomorúságot. Reménykedve várjuk az előttünk álló hónapokat, vagy szorongva, félelemmel. Olyan nagyszerű dolog, Uram, hogy Te mégis mindannyiunkat megszólítasz. És olyan nagyszerű dolog, olyan csodálatos dolog, Uram, látni, hogy a Te szereteted igéje, az megérintheti a mi szívünket, akár a szomorúság, akár a félelem, akár a reménykedés, vagy a várakozás tölti is be a szívünket. Akár milyenek vagyunk, Uram, Te mindig meg tudsz bennünket szólítani, és a Te szent igéd mindig elérhet a mi szívünkhöz. Megváltoztathatja a gondolatainkat, megváltoztathatja az életünket, megváltoztathatja közösségeinket, és megváltoztathatja magányunkat is. Uram, légy itt ma közöttünk, légy ezzel a gyülekezettel, nézz ránk, látod, hogy mire van szükségünk, Uram. Adj alázatos szívet, hogy elmondhassuk, amit Te akarsz, és meghallhassuk mindazt, amit Te akarsz. Légy közöttünk, Uram, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét, a Szentlélek Úristen közöttünk való munkálkodását várva és remélve hirdetni kívánom a gyülekezetnek. Írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, az első levél 13. részének második versében. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Az a két levél, amelyből ezen a mai Isten tiszteleten felolvastam Isten igéjét a gyülekezetnek, ez a mi újszövetségi szentírásunknak két nagyon fontos, nagyon sokszor hivatkozott és sokszor idézett levele. Sok hasonlóság és sok különbözőség van ebben a két levélben. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott leveléről, annak körülményeiről, előzményeiről sokkal többet tudunk magából az írásból. Ismerjük Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez fűződő kapcsolatát. Ismerjük a korintusi gyülekezet életét, annak sok-sok nehézségét, próbatételét és hibáját. És a Biblia tudósai nagyjából tudják azt is, hogy ez a levél Krisztus után 53-54, esetleg 56 körül, tehát mondhatjuk azt, hogy az első generáció életében fogalmazódott és íródott. János első leveléről sokkal kevesebbet tudunk. Annyit tudunk, hogy nem is igazán levél a szónak abban a formájában, hogy nincs címzetje, nincsenek személyes vonatkozásai, nem olvasunk nevekről, ismerős személyekről. Úgy tűnik, mintha ez a levél nem is igazán személyes levél lenne, hanem valamiféle körlevél, Egy olyan irat, amelynek írója több gyülekezetnek, gyülekezetek sokaságának szeretné összefoglalni mindazt, amit fontosnak tart Isten gyermekei közössége élete számára. Azt tudjuk erről a levélről még, hogy az újszövetségi iratok késői generációjához tartozik. Minden bizonnyal János evangéliuma után, valamikor az első század fordulóján születhetett. Eltelik tehát jó néhány év, néhány emberöltő, új generációkat szólít meg Isten igéje, és mégis van ebben a két levélben valami különleges, valami különlegesen megrázó. Olyan hihetetlennek tűnik, hogy mind a két apostol, Pál és János is más-más időben, más-más gyülekezeteknek írott levelében fontosnak tart kihangsúlyozni valamit. Valamit, amit így olvastam. Ha szeretet nincs bennünk, akkor semmik vagyunk. Olyan hihetetlen és olyan drámai dolog, azt hiszem, szembenézni ezzel a ténnyel, hogy a kereszténység első századában, akkor, amikor még a legfrissebbek voltak a tapasztalatok, még közvetlenek voltak az élmények, már is szembe kellett nézni Isten gyermekeinek ezzel a különleges állapottal, a szeretet nélkül való közösség állapotával. Hiszen ha nem lett volna fenyegető ez a veszély, vajon leírta volna Pál, hogy ha szeretet pedig nincsen bennem? Ha nem lett volna valós és nyilvánvaló ez a veszély, akkor leírta volna János, hogy ha nem szeretitek egymást. Ebben a levélben, amit felolvastam, olyan sokszor, szinte már az unalomig ismétlődik ez a szó, hogy szeretet. Hogy nagyon nagy a kísértés, számunkra, hogy amikor a szeretetről gondolkozunk és a szeretetről teszünk bizonyságot, akkor a mondandónkat valamilyen nagy-nagy érzelgőség lepi el, valamilyen mézes-mázas varázsszóvá válik a számunkra a szeretet. Ezért ezen a mai vasárnapon talán válasszunk egy nehezebb és fájdalmasabb utat. Nézzünk szembe ezzel a szörnyű ténnyel, a szeretet nélkül való közösség szomorú, de kétségkívül reális valóságával, mert azóta sem múlt el ez a veszély. Mert tévtanítók időről időre újra születnek, tévtanítások időről időre újra felütik a fejüket Isten gyermekeinek közösségében. Ha egy kicsit belegondolunk abba, hogy miféle tévtanításokról beszél János a levelében, akkor én azt gondolom, nem túlságosan erőltetett a párhuzam, hogy helyenként, időről időre magunkra ismerjük. Ezek a tévtanítások különös módon a gyülekezeteken belül, a gyülekezet közösségében terjednek, nem válnak el a gyülekezetektől, ezért nem könnyű felismerni őket. A tévtanítások elleni küzdelem János számára két területen zajlik. János levele két fontos területet ír le, ahol ez a tévtanítás elleni harc folyik. Az egyik az valójában a tanításbeli tévedések világa, amelyek igazándiból talán ma már nem is lennének izgalmasak és érdekesek, hogyha egyszerűen csak valamiféle vallástörténeti, dogmatikai illusztrációnak tekintenénk őket. Ez a tévtanítás ugyanis eredendően abból állt, hogy a földi Jézus és a mennyei Krisztus személyét a tanítók külön választották. És az üdvösséget az Isten ismeretében, az Isten látásában tartották felfedezhetőnek és megérinthetőnek. Ugyanakkor felülhelyezték magukat a testvéri szeretet parancsán, mert a tökéletes és egyre tökéletesebb Isten ismerettel bűntelennek gondolták és hirdették magukat. Ez így önmagában talán tényleg nem lenne nagyon érdekes, hiszen 1900 év telt el lassan azóta, miért is kell megemlékeznünk egy hajdan volt idő dogmatikai tévedéséről. Azért, mert ez a tévedés kísért újra és újra. Ez a tévedés újra és újra kísért, mert olyan jó lenne hinni azt, hogy a tökéletes tanban, a hibátlanul elsajátított dogmák világában elegendő kapaszkodót találunk magunknak. Olyan jó lenne bebiztosítani az üdvösségünket azzal, hogy mindent ismerünk, amit Istenről, az ő tanításáról ismerni lehet és ismerni fontos. Azonban Isten nem ilyen jövőt és nem ilyen üdvösséget készített az övéi számára. Mert Isten számára, Isten tervei szerint az ember üdvössége nem abból áll, hogy az Isten gondolatairól gondolkodik, hanem az üdvösség útja a Jézus cselekedeteinek cselekvése. Az üdvösség útja a földi Jézus ismerete, követése és szeretete. Még akkor is, hogyha ez sokkal, de sokkal nagyobb kockázattal jár, szeretni őt, sokkal nagyobb kockázattal jár. Mert a szeretet az valamilyen módon önmagunk feladása. Valamilyen módon ráhagyatkozás a másikra. És ez bizony kockázatos dolog. Olyan jó lenne, ha annyi lenne csak, hogy tökéletesítjük a hitünket, megtisztítjuk a tanításunkat minden tévedéstől, minden félreértéstől és félremagyarázástól, és tisztán állna előttünk valamilyen szent tan. Azonban Isten gondolatainak gondolása, Jézus cselekedeteinek cselekvése nélkül Kevés. Kevés, mert Isten arra hívott bennünket, hogy az ő szeretetét átéljük, és az ő szeretetének továbbadói és követői legyünk ebben a világban. Akkor élhetünk vele közösségben, ha az ő gondolatainak ismeretei mellett az ő cselekedeteinek is cselekvői vagyunk. Arra különös kérdése, hogy mi is ez a szeretet, Jézus tulajdonképpen nem ad semmilyen definíciót. És ezzel megint zavarba hoz bennünket, mert mi olyan nagyon szeretjük a pontosan meghatározott, behatárolt, lehetőleg egy-két mondattal összefoglalható igazságokat. Jézus nem definiálja a szeretetet, mint ahogy Pál apostol sem ebben a korintusi levélben, ennek 13. részében, amelyet a szeretet himnuszának ismerünk. Pál is leginkább csak körülírja, pontosan, nagyon sokszor negatívumokkal, és hasonlatosan jár el Lukács evangélista, aki Jézusnak a szeretet parancsolata, nagy parancsolatát egy történettel illusztrálja, az irgalmas samaritánus történetével. És valahol itt van a titok. Mert ebbe a szeretetbe nem pontos megfogalmazások és definíciók avatnak be bennünket. A szeretetbe történetek vezetnek el bennünket. A szeretet történet, mert a szeretet az élet. Az Isten szeretete a Jézus története. És tulajdonképpen az Isten szeretetének megfogalmazása, ha így tetszik, az Ószövetség népének, Izrael népének története. És a szeretet definíciója a mi életünkben is történet. Történetek sokasága, a mi életünk története. A szeretet ugyanis nem valamiféle értekezés tárgya, nem valamiféle dogma része, hanem maga az élet. És így kell szembenéznünk a szeretet hiányával is. Mi történik akkor, amikor a mi közösségeink életébe, a szeretet helyébe valami más lép? Lehet ez a valami maga az organizáció, maga a szervezet, maga a mozgatandó és működtetendő szervezet. De lehetséges a szeretet helyébe lépő igaz és tiszta és tökéletes tan, mint ahogy lehet a szeretet helyébe lépő morál, a tökéletesre és kifinomultra csiszolt erkölcsi nemesség. Mindezek léphetnek a szeretet helyére, és akkor észre se vesszük, és lassan az igazság egyre fontosabb lesz. Az igazság erősebb és nagyobb lesz az irgalomnál. Lassan észrevesen vesszük, és a könyörtelenség lép a könyörület helyére. Amikor a szeretet helyére valami más lép a mi közösségeink életében, akkor fel se tűnik, de szép csöndesen és egyre határozottabban az ítélet átveszi a megbocsátás helyét. Mi olyan sokszor nézünk bele abba a tükörbe, amelyet a Szentírás tart elénk, és az ige mérlegére helyezzük az életünk mindennapjait, apróbb és nagyobb vétkeit, nyilvánvaló és sokszor rejtegetendő bűneinket. És ez jól van így. De egyszer-egyszer, néha-néha nem kellene Isten igéjének tükrében a mi szeretetlenségünket megtekinteni. Nem kellene egyszer-egyszer az ige mérlegére tenni azt, hogy az életünkben éppen a szeretet hiányzik. Nem kellene komolyan vennünk, legalább néha, hogy a mi Úrunk, a Názáreti Jézus ezen a földi útján bűnösök között élt. Annak a kornak társadalmilag és vallásilag is megvetett, lenézett és megalázott és nyomorult emberei között élt. Leült a bűnösök asztalához. Együtt élte az életét velük. Nem kellene egyszer számot vetni azzal, hogy igazán, nagyon komolyan, hogy Jézusnak harca az álszentekkel és a képmutatókkal volt. A földi Jézus sohasem ült és vacsorált a magukat tökéletesnek, igaz hitűnek, szent életüknek tartók között. A mi Úrunk megvetettek, lenézettek és bűnösök között otthon volt. Képmutatók, ítélkezők, álszentek között soha. Nem kellene néha így tenni az életünket az ige mérlegére. Nem kellene néha szembenéznünk, hogy vajon a mi nagy nagyszerűségünk, a mi nagy magabiztosságunk, a mi nagy tökéletességre való törekvésünk nem jár együtt azzal, hogy egyre távolabb vagyunk a szeretettől. Nem jár együtt azzal, hogy a mi közösségeink életében más kerül az első helyre. Szeretett testvéreim, kedves atyám fiai, amikor én erre a mai ige hirdetésre erőm szerint próbáltam készülni, megdöbbentett és megrázott ez a gondolat. Megrázott ez a gondolat, hogy már a kezdetektől fogva Isten gyermekeinek közösségét megfertőzte a szeretet hiánya. Megfertőzte a szeretet nélkül való önteltség és magabiztosság. És ugyanúgy, ahogy gondolom, valamennyien vagytok ezzel, én is így vagyok. Én nem tudom, hogy legközelebb ilyen körülmények között, mikor állok a gyülekezet előtt. És most különösen fontosnak éreztem megosztani veletek ezeket a félelmeimet, és szeretném, hogyha felragyogna bennünk a vágy és az igény arra, hogy valóban a szeretet, az a szeretet, amelyet Jézus mutatott meg ebben a világban, az a szeretet legyen a legfontosabb, az a szeretet legyen a meghatározó a mi közösségünk, a mi gyülekezetünk életében. Mert higgyétek el, hogy minden más csak pótlék, minden más csak ideig, óráig való elégtétel. Ha nem tudjuk vállalni ezt a gyönyörű kockázatot, amivel a szeretet jár, akkor, ahogy az apostol mondta, profétálhatunk, miénk lehet a teljes bölcsesség, sőt, hitünk is lehet. De ha ez a szeretet nincs közöttünk, akkor semmik vagyunk. És a mi Istenünk nem ezt akarja. A mi Istenünknek nem az a terve, nem az a szándéka velünk, hogy az életünk a semmibe zuhanjon. A mi Istenünknek az a csodálatos terve, hogy vele lehetünk közösségben, vele lehetünk együtt, majd, amikor eljön az ítélet, amire már a szeretetben nem kell többet félelemmel gondolni, és vele lehetünk, higgyétek el már, itt a földön is. Mert aki szeret, az az Istennel van. Aki szeret, azzal az Isten van. Legyen velünk. Azt kívánom magamnak is, egyen-egyen, külön-külön mindannyiunknak, és ennek a gyülekezet közösségének is. Legyen velünk az Isten, legyünk az ő szeretetében, és az ő szeretete legyen mi bennünk. Ámen. Édesatyánk, örömmel hallottuk és vettük a te igédet, mert elénk idézted a te egyszülött fiadnak jelenlétét ebben a világban. Édesatyám, olyan jó arra gondolni, hogy a szeretet az nem múlik el. Olyan jó arra gondolni, hogy a te szereteted az minden nap velünk van. Add, Uram, hogy mi valóban bátran rábízzuk magunkat, rábízzuk az életünket a te szeretetedre, amely nyilvánvalóvá vált ebben a világban a te fiad életében. Uram, erősíts meg bennünket, hogy mi ne keressünk másban vigaszt és másban menedéket. A boldogság perceiben és a fájdalom és a kétségbeesés óráiban is csak te fiadra tekintsünk, akinek a szeretete, akinek a könyörülő jósága elégséges még a mi nyomorult életünk megmentésére is. Uram, áld meg a te gyermekeidet, akik megbotolva, elbukva, de mégis mindig rád tekintve, és benned bízva járják az utat, az életük útját. Erősítsd meg az ő szívüket, erősítsd meg a bizonyságtételt, hogy valóban nyilvánvalóvá váljék ebben a világban mindenki számára. Ne csak a szavainkkal, de a tetteinkkel, a mindennapi cselekedeteinkkel is nyilvánvalóvá váljék, hogy te mit készítettél a teremtett világ számára. Uram, áld meg azokat, akik munkálják, azokat, akik hirdetik a te eljövendő gyönyörű világodat. Uram, áld meg minden gyermekedet, az elesetteket, a nyomorultakat, az éppen most elbukókat is, és azokat is, akik már fölálltak, azokat, akik már elindultak feléd, és elindultak a te utadon. Áldj meg valamennyünket, Uram. Amen. Most pedig mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, vagy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.